Hello, Peti.
Arra kérlek, hogy ne Hello, Petivel köszönjük. Nem volt jó mondani, mivel megkérdezted, hogy na mehet.
Hogy állunk az új névválasztással?
Sehogy. Rohadt sűrű volt az előző hét.
Foglald össze, hogy mit tettél az ügy érdekében.
Névválasztás ügyében nem tettem semmit. Ez egy viszonylag gyors összefoglaló volt. Cserébe írtam nagyon jó műsormenetet már tegnap.
Már tegnap, igen, mert felkészült vagy.
Felkészült vagyok, és elhatároztam, hogy nem fogok se a székemmel gyorogni, se papírokat odébb tenni az asztalon, mert képzeld el, vannak hallgatói visszajelzéseink. Hiányolták például a...
Várj, ezek szerint vannak hallgatóink.
Szerint vannak hallgatóink, igen. Kurva.
Lehet, hogy csak visszajeleztek hallgatás nélkül. Hát ezt kéne deríteni. De hát ez nagyon jó hír.
Le őket most.
Nem csak a fióknak készítjük ezeket a podcasteket.
Jól megdorgáljuk őket, és hogyha visszaírnak, hogy képzeljük, akkor hallgatnak minket.
Így van. Vagy felajánlhatunk egy láda malt viszkit mindenkinek, aki jelentkezik.
Hallgatunk.
Majd te odaadod nekik.
Aztam ajánlani a névválasztásért egy viszkit, te meg most itt ingyen adományozod. Színünk kéne. És fenyegetően integettem az ujjammal, de ezt most nem láttad.
Ja. Na, szóval mit éreztek a hallgatók?
Szeretnék például, hogy ne zörögjek a papírokkal, meg nem otrogjak a székemmel, legyek szíves, mert hogy nagyon zavaró.
És ez csak nálad volt zavaró, én nem csináltam semmi rosszat.
Nem tudom, lehet, hogy ez a múltkori nyuszis zörgés, az volt, azt hitték papírzörgésnek, de akkor elárulhatjuk, hogyha nagy mocorgás van nálad, akkor az a nyuszi Johnny.
Az a nyúl, igen. Bár most másik szobában vagyunk a nyúllal, úgyhogy nem vesz részt a podcastben.
Egy kicsit hiányzik is.
Kicsit. De lehet olyan, hogy majd csak őt hallgatjuk, és még nem is beszélünk.
Majd akkor elmegyünk nyaralni.
Például, ott hagyjuk neki a mikrofon. Ez lehet, egy kicsit hosszabb adás lesz.
Jó, menjünk tényleg síelni, van már szemüvegem.
Van már mit?
Szemüveg. Tudod, eddig nem volt síszemüvegem.
Ó, ez nem, is valami.
Nincs kesztyűm, mert azt meg elhagyta a szecska.
Na ja, egyébként megnéztem neked, a hétvégén jártunk így boltról boltra a karácsonyi ajándékot beszerezni, és megnéztem neked mindenhol, de errefelé nem árulnak protektoros kesztyűt. Igaz, mondjuk Anglia nem a legnagyobb síhatalom, amelyik létezik, de azért megnéztem, hogy hát ha.
Rendes vagy.
Ha már Anglia, nagyon fontos hír, hogy bejelentették végre hivatalosan, amit már mindenki pedzegetett egy ideje, hogy a hercegné két terhes.
Uh-huh.
Úgyhogy ifjú trónörököst hordoz a szíve alatt.
És ez részben szolgálati közlemény, azt tegyük.
Szolgálati közlemény, igen. Nagyon, nagyon megváltozott mindenkinek az élete. Nem. Igazából nem változott meg.
Nem lehet ilyen áthúzós hangban nem lehet áthúzni, amit bírom egyébként, hogy ez hogy elterjedt a blogokon, meg a különböző ilyen Twitteren, Tumblr-en, hogy áthúzva írnak. Kimondom, de azért mégse.
Igen, és gmail chaten is lehet áthúzatot írni.
Tök jó. Még sose írtam áthúzva. Most próbáltam egyébként az egyik podcast kommentbe áthúzni a szarból várat szót, hogy ilyen szó nincs is, ugye, meg ha se használnánk, de nem sikerült a Facebookon ezt megcsinálni, pedig még ilyen HTML kódokat is tettem hozzá. Úgyhogy ha valaki tudja, hogy kell Facebookon áthúzva írni szót, akkor írja már le áthúzva az egyik podcast komment alá.
Én csak gémélen tudom.
Hát az béna. Na, beszéljünk akkor a műsormenetről.
Műsormenet? Vagy hagytunk valamit függőben a múlt hétről?
Van, szerintem.
Cliffhanger. Volt egy kérdés, amit én föltettem neked a múlt heti adásnak a közepén, és részben megválaszoltad.
Igen. Ez nem így hangzott, amikor a múltkor lezártuk a beszélgetést. Nem ilyen politikusan adtad elő.
Ez így van. Az volt a kérdés, hogy hogy néz ki egy esküvői fotózás az ügyfél oldaláról. Mik történnek, hogyan történnek. De annyi más témát felvetettél a mai alkalomra, hogy abból is szemezgethetünk.
Szerintem abból csináljunk egy ilyen folytatásos teleregényt.
Teleregényt, jó. És mondj inkább aktualitást akkor.
Hogy hol hagytuk abba? Bele kéne gyorsan hallgatni.
Ott hagytuk abból, hogy volt egy első találkozó, ahol csak a mennyasszony volt ott. Ideig jutottál el. Most összefoglaltam, amit fél órán keresztül mondtál.
Másnap volt egy tök jó beszélgetésem egy gibraltári párral.
Ők magyarok is Gibraltáron élnek, vagy gibraltáriak?
Nem, gibraltári magyarok. Gibraltárban élő magyarok.
De ez Spanyolország, nem?
Igen. Csak hogy jobban hangzik, hogy Gibraltár.
Igen, egzotikusabb.
Egzotikusabb. Ja. Ilyen jó másfél órás Skype beszélgetésnek indult a dolog, de utána a Skype szaggatás, amiatt átértünk a telefonra. Aha. Ugyanis kiderült, hogy annyira nem drága a roaming. Például, ha te hívsz engem Londonból, az olcsóbb, mint ha én hívom itthon apukámat.
Mert ilyen speciális csomagban vagyunk most. Pont most vitték le egyébként a díjainkat, eddig 7 penny volt, és most már csak 5 penny percenként Magyarországot hívni.
Szerányos.
15 forint nagyjából.
Az menő, az elég menő.
Nem olyan sok.
Van ilyen neki a telefonszámlám, ha vennék egy brit kártyát. És most nem viccelek. Tehát ha vennék egy brit kártyát, és arra használnám csak, hogy arról hívok, de nem fogadok rajta hívásokat, akkor az olcsóbb lenne.
Mint hogy amúgy... Feltéve, hogy angol hálózatra rá tud csatlakozni.
Ja, hogy ez csak úgy megy.
Hát igen.
És a roaming díjat hozzáadva, úgy már drágább lenne szerinted?
Igen, tehát hogyha az angol számmal Magyarországon vagyunk, és onnan telefonálunk, akkor még úgyis egész barátságos. De már messze nem ez az összeg.
Na jó.
Mondjuk a tízszeresen, de azért mindig egy roaming díjnak a töredéke.
Akkor elmondom, hogy Logi Milán megkeresett a héten, és tanácsot kért tőlem, hogy hogyan kezeljen egy tipikusan előforduló problémát.
Ki az a Logi Milán?
Logi.hu, ha jól tudom, de ezt most lehet, hogy meg kell néznem.
Milyen .hu?
Lovagifotó.hu. Uh-huh. Megkeresett egy problémával, ami egyébként velem is rendszeresen előfordul. Átadta a fotókat az ügyfélnek, aki megköszönte szépen, nagy béke és boldogság, majd másnap Milán meglátta a képeket nagyon durran megefektezve a Facebookon, és az ügyfél volt annyira kedves, hogy még a nevét is kiírta, Milán nevét, a fotók készítőjeként megjelölte Milánt.
Hát én akkor nehéz eldönteni, hogy melyik a jobb, hogyha van forrás megjelölés, hogyha nincsen.
Hát
forrás megjelölés, de tény, hogy már nem ő csinálta. Mondjuk azt lehetne, hogy készítette a képet, és módosította, vagy feldolgozta, vagy ilyesmi.
Pont ezt akartam mondani, a legjobb ilyenkor szerintem a korrekt forrás megjelölés. Tehát a képet fényképezte, és akkor utána még utómunkát, meg jó magam, saját magam csináltam, szerintem. Ezt mindenkinek így tanácsként mondom, hogyha a fotóssal készített magáról képet, írja már oda, hogyha belenyúlt.
Ennek mi egyébként a jogi háttere? Tehát, hogyha te készítesz egy képet, abban más belenyúlhat? Hát, a megrendelő belenyúlhat?
A jogi hátterét az 1999 évi 76-os törvény szabályozza, ott is a 13-as paragrafus.
Most megleptél, hogy ezt ilyen pontosan vágod.
Elkészültem. Először arra gondoltam, hogy elkezdek poénkodni az, hogy LXXVI törvényt tartalmazza, de elég szar poén lett volna. Mi szerint a bármilyen ilyen művészeti alkotásnak a megcsókítása, vagy megváltoztatása, megcsorbítása, vagy a szerző becsületére, vagy hírnevére sérelmes átalakítása az aggályos jogilag.
Eddig olyan volt, mint hogy a szó szerint megtanultad volna, vagy olvastad volna. Viszont mit jelent az, hogy aggályos?
Ezt magam tettem hozzá. Hát, hogy a szerzőt védik. Tehát a szerzőt védik ezek a jogok, hogy mondjam.
Mi a helyzet, hogyha a fotót elkészíted valakinek, és ő megveszi a szerzői jogokat és a fényképekkel együtt?
Más kérdés. Tehát igazából bárki elronthatja azt, amit vásárolt szerintem. Tehát igazából megveszel egy Toyotát, szerintem neki mehetsz el a falnak, mint hogy megveszel egy jó fotót, persze átrajzolhatod bármivé. Uh-huh. És ezt a nagy reklám stúdiók rendszeresen dolgoznak úgy, hogy a fotót egészen más készíti, mint az utómunkát. Az előző részekben emlegetett Ervin Aláf is úgy dolgozik, hogy saját grafikusa van.
Hát, tehát, régen egyébként ez volt a bevett szokás, vagy az általános, még a filmes időszakban, hogy aki jó fotográfus volt, egyáltalán nem biztos, hogy ő hívta elő a képet, vagy világosította ki részeit, vagy ilyesmi. Ez külön szakma volt, ez a digitális almosodott össze ennyire.
A National Geographic fotósai. Emlékszel arra a filmre?
Igen, igen.
abban is úgy volt, hogy igazából a fotós postán elküldte a laborba a képeket, és a laboráns színezte, a laboráns hívta, de a híres Kappa fotósorozat, a kissé elmosódva, az a normandiai partraszállásról szóló fotósorozatnak például az a története, hogy a hívó, az ügynökség megkapta a képeket a partraszállásról, és a hívó nagy buzgalmában túlhívta a fotókat.
Aha.
Kicsit hólyagos, elmosódott és homályos képek lettek, és hát a rossz nyelvek szerint azért, mert hogy Kappa keze megremegett, a valóság, vagy hát, amit én olvastam, pedig az, hogy hát a képeket elrontották. Ha jól tudom, 11 vagy egy egészen minimális mennyiségű kép került végül publikálásra, az összes többi az tönkrement.
Ó, ezt nem is hallottam. Na, ezt a történetet, de elég izgalmas.
Volt egy-két éve, amikor magyar állam megvette a Kappa emlék hagyatékot. Megvette, vagy bérelte? Nem tudom. Azt hiszem megvettük. És amikor a Magyarországra került egy csomó fotó, akkor volt egy kiállítás, ott, mintha ott olvastam volna.
Ja, a kiállítás rémlik nekem is.
De visszatérve egyébként a képek
módos... Ezek szerint kétféleképpen kérhet fotózást, az egyik, hogy megvásárolod a szerzői jogokat vele, a másik eset pedig, hogy nem.
A másik eset pedig csak, hogy felhasználó jogokhoz jutsz. Egy tök érdekes szitu, ilyenről se hallani manapság, de még az esküvői fotózásnak a hajnalán több ilyen webes komment is szólt arról, hogy megrendelt egy pár egy fotózást egy fotóstól, majd a fotós jövő év szezon elején találkozott a saját fotóival úgy, mintha az egy embernek a referenciái lennének, és kiderült, hogy az a ember az a pár. Tehát, hogy vagy a férfi, vagy a nő fotósként szeretne boldogulni az életben, és a saját esküvői fotóikat használják fel referenciának. Ez ilyen évente előkerülő városi legenda a neten.
De az úgy... Aha. Hogy mint furcsa, hogyha megnézel referencia képeket, látsz rajta valakit, és utána találkozol a fotóssal, és akkor ugyanazt az embert látod.
Ezt, ha eltelik 3-4 év, egyáltalán nem biztos, hogy felismerhető, levágatja haját, meglömezti a haját, meghízik lefogy. Másik, hogy nagyon kevés fotós vállalja az arcképét. Tehát én azért mondjuk maximum minden második, vagy minden harmadik fotósnál látom a weboldalán, hogy ő hogy is néz ki, mint ember. Aha. De mondom,
ez az általánosságban elmondható, hogy van ilyen jelenség, vagy létezhet ilyen jelenség, hogy másnak a referencia képét használja fel. Ha nem is pont a saját esküvőjét, de vagy nem általa készített képeket felhasznál referenciának, ilyen biztos, hogy van.
Van, és akkor két mostel is mondok, egyikén a workshopokon készült kép, a másik pedig a stock fotó. Tehát az esküvői fotósok egymást között két dologra ugrunk, hogyha egy kollégánknál meglátunk workshopon készült fotót, az nem számít referenciának. Ez teljesen nyilvánvaló, mert nem...
Be vannak állítva a lámpák, és ott el 20 ember is meglövő ugyanazt a képet.
De nem is
valóban nehéz hozzátenni az egyedi tudást.
Meg nem te teremtetted meg a hangulatot, nem te voltál ott, nem te motiváltál, nem, igen, tehát nem sok között volt a képhöz, kattintottál, és te csináltad az utómunkát, de az még csak a fele, vagy harmada, vagy nem tudom.
Kinek mennyi, jó.
És pedig a stockfotó, amikor egy fotósnak az oldalán nyilvánvalóan látszik, hogy mely kép nem az övé. Tehát amikor van egy bizonyos, nagyon erős stílus, amit így látsz a képeken, és itt van köztük 10-15 darab ilyen egzotikus helyen készült fotó, ami nem azért más színvilágú, meg más kompozíciós erejű fotó, mert
nyaralni voltak.
Voltak, hanem azért, mert iStock oldalról vásárolta.
Jó. Ezt tudom képzelni, simán.
Ja.
Nagyon nehéz egyébként, szerintem nagyon sok a fotós, amiatt, hogy viszonylag alacsonyak a belépési korlátok, tehát akinek van egy digitális fényképezőgépe, elkezd vele fotózni, onnantól ez a fotósnak hiszi magát, és nehogy Isten, még egy-két munkája is van, és nagyon nehéz egyrészt abból tovább nőni, hogy lesz az egy-két hobbi munkából hivatás. Kevés azt szerintem, hogy valaki tehetséges, meg kevés az, hogy valaki jól el tudja adni magát, hanem ennek az ötvözete kell.
Szerintem a kulcs szót kimondtad, hivatás.
Igen. És nagyon nehéz megtalálni a határt, mert sok embernek ez nem lesz hivatás, csak eljut vele valamilyen szintig.
Pont ezt akartam mondani, hogy az, hogy munkádnak tekinted a fotográfiát, az lehet, hogy egy picit kevés. alkalmazott fotográfiában még azt mondom, hogy ott még működhet, de portré, esküvő, akt, de talán még rendezvényfotónál sem biztos, hogy elég a munkádról van szó, tehát ott a hivatásodnak kell lennie a fotónak, és akkor fel sem merülhet olyan, tehát etikai alapon saját magaddal szemben nem merülhet föl, hogy bárki más képét használd, vagy visszaél egy ember képmásával. Ugye ez teljesen alap, hogy nem használhatunk olyan embereknek a képmásait, nem használjuk referenciaként, akik nem járultak hozzá.
Igen, igen.
És hogyha ez a munkád, a hivatásod ilyen, én fel sem merül benned.
Persze, mert hosszú távon gondolkodsz, normális esetben. Csak visszatérve oda, hogy túl sok a fotós, és azért mindenki próbál kitűnni a tömegből, és megragadnak minden korrekt vagy inkorrekt eszközt, hogy kitűnhessenek.
Ja, volt is egy jó kis vitám a nyáron. Az egyik főiskola rakott ki a weboldalára, Facebook oldalára egy fotósorozatot, amin lányok mesztelenül sárban hemperegve csókolóztak.
Úgy emlékszem Facebookon, hogy mekkora visszhangot adtál neki, hogy benned ez ilyen nagy vihart kavart.
Menjenek ma a picsába, ilyet nem csinálunk. Nekem, én nem találtam meg, tehát én nem feltétlenül nézem a főiskolák képeinek a képanyagait, tehát nem találtam volna meg magamtól, mert egy fotós kolléga küldte át, hogy nézd ma ez mi. Tehát ő is kicsit felháborodva küldte át nekem, csak ő vagy kicsit hűvösebb vérmérsékletű ember, vagy nem érezte szükségét, hogy erről írjon. Engem nagyon felbosszantott, megmondom őszintén, és abszolút
tartom etikus. Felbosszantott, hogy nem járultak hozzá a lányok, hogy kikerüljön a fényképük, vagy független attól, hogy hozzájárultak, vagy sem, maga az bosszantott fel, hogy valaki ilyet publikál, hogy valaki ezt tartalomnak tartja.
Fotózta. Hát eleve az, hogy lefotózta. Tehát ha oda jön hozzám a lány, külön megkér, hogy légy szíves, most a barátnőmmel mesztelenül fogok ebből a gödörbe sárban fetrengve smárolni, és fotóz le, még akkor is kétszer meggondolom. Figyelj, be vagy rúgva, biztos vagy te ebbe? Nézd, az esküvői szerződésben például van egy olyan kitétel, a szerződésben elég sok pontban taglalom, hogy milyen lehetőségek, milyen kötöttségek vannak, és az egyik ilyen az, hogy alkoholos befolyásoltság alatt álló személyt a megrendelő külön kérésére sem vagyok köteles lefényképezni. Ha én úgy ítélem meg, hogy az ember túl van azon a határon, hogy
érdemes lenne fotózni.
Fotózom le. Tudod, hányszor fordult már olyan elő, hogy hölgyeknek a ruhája elcsúszott. Jó esetben csak a melltartó, rosszabb esetben a mellük is kirátszott, és akkor nyilván jönnek a részek, pasik, és üvöltözve, hogy fotós, hét, gyere ide! Nem, tehát ilyen esetekben meg kell tagadni a kérését is, és meg kell védeni őt saját magától. Ez egy vicces dolog.
Ja, de ez abszolút. Tehát van egy olyan etikus norma, amihez tartod magad, de szerintem ez így korrekt.
Nem fér bele, nekem nem fér bele az, amit ott azon a weboldalon láttam, különös tekintettel arra, hogy fiatal lányokról volt szó. Amit jöhet itt nekem, mert utána írt nekem a fotós, hogy mit pattogok itt, tehát ők elmúltak már 18 évesek, ne haragudj, nem azon múlik. Meg azt is írta nekem a fotós, hogy azzal, hogy eljöttek erre a rendezvényre, azzal vállalták, hogy őket lehet fotózni. Igen, lehet, hogy vállalták, de az biztos nem írták volna le egy papírra, hogy majd ha részeg leszek és sárban hemperg, akkor is nyugodtan lefotózhatsz. Ezt a józan és felnőtt embernek a dolga, hogy eldöntse, hogy ez most még belefér, vagy nem fér bele. És nekem nem fért volna bele. És most megint jó felhúztam magam, franc, ugye?
Igen, de ezen fel tudod magad húzni, de ugyanakkor ott van a legnagyobb példányszámú napilap, a Blick, és ha kinyitod, nem tudom, hogy most az első oldalon van, vagy a harmadikig elő kell, bele kell lapozni, akkor egy félmeztelen lányt fogsz látni.
De azon nincsenek etikai aggályaim. Tehát azt a képet a lány is kapott érte pénzt, a fotós is kapott érte pénzt, a Blick megvásárolta 0,1 centért, vagy nem fingom nincs mennyiért, gondolom tonna
számára. Ebből annyi lehet, igen.
És hát egészségére, aki az esztétikai élményt okoz. Tehát nekem ezzel így önmagában nincs bajom. Tehát most ezt szerintem mindenki saját maga döntheti el, milyen jellegű tartalom az, ami a szép irodalomtól a kemény pornóig, hogy mi az, ami a napját édesíti.
Ja, tehát akkor azzal a képpel az volt a problémát, hogy nem az, hogy a lányok tudta nélkül, de hogy a lányok nem abba egyeztek bele.
Tudom, miben igazából tényleg az helyzet az, hogy nem tudom, miben egyeztek bele, meg mivel tényleg engem maga az, hogy És nem is azt írta utána a fotós, hogy a lányok tudnak róla. Majd egyébként nagyon sokan be voltak teggelve azokon a képeken, és ezeken a képeken meg nyilvánvalóan senki.
Uh-huh. Már az is valami.
De nem is az, hogy valami, gondolj bele, akkor vajon miért nem? Tehát ha valakit beteggelsz egy fotón, akkor a profilja megjelenik, hogy be lett teggelve. Vagy legalábbis értesítést kap róla.
Igen, igen.
Ez így, már ezért is több, mint gyanús.
És jó, nem csak simán levették a tegeket, azt mondom.
Nem tudom, de a fotós, és a másik az, hogy a fotós nem azzal védte meg magát, hogy figyelj, észrevett, láttam neten, hogy ilyesmit írtál, nyugodj meg, a lányokat értesítettük, és tudnak, hogy a, tudnak arról, hogy a képek fent vannak, és semmi problémájuk nincs vele. Nem ezt mondta, nem ezt írta nekem.
Hát persze, az emberek hatásvadászok. Neked is, és régebben azért még posztoltál mindenféle képet, és hogyha lengében öltözött lány volt, akkor jóval több ember kattintott rá, meg jóval több lájkot kapott Facebookon, meg nem tudom, mert oda vonzott a tekinteted.
Ja, még Facebookra egyáltalán nem posztolok cicit. Sőt, igazából még a Flickr oldalamon is minimális az ilyen tartalom. Jó, ez mondjuk a munkámból adódik, tehát az ügyfeleim többsége...
Aki olyat kér, az is privát anyagnak kéri, és nem akarja referenciának használni.
Így van. Egyébként nagy hú, mennyiszer rugaszkodtam már neki, mert csinálok egy jó kis referencianyagot fizetett modellel, meg ahogy kell, de az mindig csúszik. Meg van egy nagyon jó projektem is, de arról még korai mesélni. Még annyit elmondanék egyébként erről a forrás megjelenése sztoriról, hogy jog arról is teljesen egyértelműen fogalmaz, hogy bármilyen fotó vagy művészeti alkotás felhasználásánál köteles vagy megjelölni a forrást, hogy honnan vetted, és ki az képkérője. És ami tök érdekes, hogy nem tudom, megfigyelted-e, hogy van egy csomó olyan blog, vagy Facebook oldal, aminek, vagy mondjuk tegyük föl stílus tanácsadók, vagy ruha készítők, akiknek nincs elég önálló anyaguk, ezért netről levadászott fotókkal színesítik az oldalukat. Amivel még önmagával nem is lenne probléma, hiszen tök jó dolog.
De nem lőjük meg a forrást.
Hiszen nagyon sokszor előfordult már, hogy egy ruha márkát követve jutottam el egy fotósig. Mert hogy mondjuk eddig nem ismertem a munkáit, ott láttam, ráklikkeltem, és most már én is követem. De az szükséges, hogy odaírják már, hogy honnan van az a kép. Tehát ő is örül, amikor valaki fölveszi a ruháját, és megemlíti, hogy figyelj, ezt egy tök jó ruhatervező tervezte, nézd meg, ez az oldala.
Na igen.
És most nem csak ruhatervezők, most hirtelen ez jutott eszembe, de nagyon sok ilyen blog van, ahol egyáltalán nem jelenik meg a forrást. Például a szalon sem, aki konkrétan...
Melyik szalon?
Szalon.
Megint megakadt. Pont abban a pillanatban akad meg, ahogy mondod.
Tetováló szalon.
Tetováló szalon, igen.
Fotóztam szívességből egy képet, egy verseny volt nemrég, és szükségük volt az egyik tetoválásukhoz fotóra. Aha. És így nagyjából több ismeretségi, több lépcsőn keresztül, de ismerjük egymást, és tehát senkit nem találtak, aki megcsinálta volna, nekem is elég sok dolgom volt, de úgy azt mondtam, fú, jó, rendben, akkor is közös ismerősünkre volt tekintettel megcsinálom, webre. Konkrétan ez volt a később webre. Uh-huh. És megcsináltam nagyon gyorsan, még egy kicsit tetusáltam is, hogy a szép legyen. Előző napok készült a tetoválás, és voltak, hát nem volt teljesen tiszta.
Persze. De ezt teljesen szívességből csináltad?
Teljesen szívességből. És képzeld el, hogy pár héttel később megkerestek, megnyerte a kép a versenyt, tehát ennek köszönhetően a lány, annak köszönhetően meg a szalonnak tök jó publicitás volt, de hát szívesen segítek ilyesmit, és akkor megkértek, hogy ha küldjen már nagy felbontásban is, meg kinyomtatnák. Uh-huh. Sem, mert most gyorsan kell nyomtatni. És a válaszom az volt, jó, persze átküldöm, rohantam egyik helyről a másik, csak átküldtem, de odaírtam a levélbe, hogy ha van idő, akkor szívesen dolgoznék még rajta, mert ha falra kerül, akkor nekem is nagyobb öröm, ha úgy kerül a falra, hogy azt én is 100%-osnak érzem, nem pedig egy, mit tudom, én fél órát foglalkoztam bele éjszaka, mert másnap hajnalra kellett a versenyhez. Mm. És azóta nyilván nem nyúltam hozzá, mert hát nem volt rá szükség. És majd visszaírtak, hogy hát nem. Konkrétan nem, tehát megtagadták a kérésem, és nagyon, nagyon finoman írtam, hogy de figyeljetek, hát még a szerzői jog is azt mutatja, azt az irányutatást adja, hogy hát ebben az esetben nekem van egy döntési jogköröm, enyém a fotó, én vagyok a szerzői jog. Válasz egész egyszerűen, hagyjuk ezt a szerzői jogi fasságot.
Ez volt a válasz.
ezt a szerzői jogi fasságot. Mondja ezt ráadásul egy művész, aki ugyanúgy a művészetéből él, mint én. De ha nem is abból élne, akkor is, hát miért örülne, ha meglopnák? Nem örülne. Hát és a tolvaj elviszi a pénzt, hagyjuk már ezt a magánjogi, milyen, hagyjuk már a BT-t.
Büntetőjogi, de jó. Egészen megdöbbentő.
Fel nem foghatom. Mindegy. Beszéljünk vidám dolgokról.
Beszéljünk vidám dolgokról. Meg... mondtad egyszer, hogy a fotós nem pszichológus. Hogy jön ez ide?
Igen, mert hogy...
Egy kösd bele az előző témába, légy szíves.
Nagyon sokat hallom ezt, hogy fotósoktól is, hogy a nagy vállal, nagy mellel mondják, nagy dírrel, durral, hogy hát a fotósnak, pszichológusnak is kell lennie. Hát,
hát érteni kell az emberek nyelvén, ez biztos.
Ennyi. Szerintem. Tehát így nem sokkal több. Tehát ahhoz nagyon, persze, ahhoz érteni kell, ismerni kell őket, szeretnünk kell emberekkel dolgozni, meg talán az egyik legnagyobb szépsége a szakmának, meg az, hogy jó sokat lehet utazni különböző helyekre. Én például azóta ismerem Magyarország eldugottabb zugait, mióta fotózom. Juthattam így el, hova korábban nem.
De attól te... még, hogy értesz az emberek nyelvén, attól még nem érted a pszichológusnak.
Nem. De talán jobban nem. Ez egy... Ja, csomó dolgot tudnunk kell, tehát tudnunk kell, hogy mi áll jól egy rövid nyakú embernek, egy széles fejű embernek, egy kis szájú embernek, nagy szemű embernek, egy alacsony embernek, hogy hogyan kell őt motiválni, hogyan kell fotózni, hogyan kell neki látni, hogy egy zárkozott embert megnyis, hogyan kell, és nem megijedni a szótól, amit mondok, megtörni egy nagyon magabiztosat. Tehát ha valaki nagyon magabiztos, ő aztán megmondja, mi a frankó, őt
már... Magabiztossá tenni egy bizonytalan.
Fordítva egyébként sokkal nehezebb, amikor ilyen egy nagyon nagy képű mondjuk cégvezető, és őt már annyiszor fotózták meg, minden reggel nézi magát a tükörbe, és tudja, mi áll jól neki, és hát nincs igaza. Az sokkal nehezebb kezelni például, mint egy kevésebb magabiztos, gyenge magabiztossággal rendelkező embert.
Ez érdekes.
Vagy hát, van egy apró kis trükk, Sámlira kell állni, és úgy beszélni hozzá. Tehát találsz bármilyen apró kis ügyet, hogy fölállhass a Sámlira, még akkor is, ha magas vagy. Mit tudom, van, hogy igazgatsz a műterembe, és úgy kezdesz el hozzá beszélni. Kurva. És működik.
Érdekes. Mennyire kell akkor érteni az embereket? Vagy érteni kell a motivációjukat? Vagy a...
Ezt akartam mondani szó szerint. Talán. Igen. Hogy ami nagyon fontos nekem, és amit én nagyon szeretek, hogy érteni a motivációt, hogy miért készül a fotó.
Aha. Hogy miért vannak ott?
Egy pici történetet én mindig meghallgatok, tehát beszélgetni öröm. Mindig jó tudni. Most megint csak az esküvőkhöz visszatérve, én mindig megkérdezem, hogy jöttek össze.
Aha.
A legkeményebb ilyen sztori, azt gyorsan elmesélem még. Egy párról szólt, nyilván, akiket a szüleik hoztak össze. Mostoha szülőkről van szó. Képzeld el, hogy a szüleik elváltak.
Aha.
Majd sok év külön vagy egyedülélés után párt találtak maguknak,
uh-huh.
És ez az így létrejövő házasságból jövő mostoha tesók találtak egymásra. Úgy,
ez de érdekes.
Úgy, hogy kiderült, hogy kiskorukban a Balcsin együtt nyaraltak korábban. teljes
véletlenül.
Filmet holnap. Tehát.
Ez nagyon jó. Szerintem, amikor azt mondtad, hogy a szüleik hozták össze őket, hogy ilyen megrendezett házasságra gondolsz, mert azt hinné az ember, hogy nincs ilyen, de sok Nyugat-Európában van, hogy nincs. De azért kicsit távolabbra megyünk, könnyen találkozunk ilyennel.
Sajnos vagy szerencse, ilyen tapasztalatom nincsen. Kíváncsi vagyok más kultúrák házasságkötési szokásaira.
Az indiai munkatársnőm teljesen nyíltan vállalja. A múltkor beszélgettünk, hogy indiai férje van, és hát a családja találta neki. Tehát így azt mondták a szülők, hogy lányom, ő lesz a férjed. És amikor életében először beszélt ezzel az emberrel, rendesül pont Skype-on, akkor már tudta, hogy ő lesz a férje. Tehát hamarabb tudta, hogy ő lesz a férje, mint hogy valaha látta volna, vagy valaha beszélt volna vele.
Kemény. Hát ezt a mi kultúránkból elég nehéz elképzelni.
Innen nézve eléggé fényévekre van az a fokú, nem is csak alázat, de azt viszont nem mondanám, hogy nincs önébessége, vagy hogy mondjam, hogy nincs, nem tudom, önálló akarata, ezt nem tudnám így mondani. De lehet, hogy nem is az alázata a legjobb szó, hanem ilyen teljes elfogadás van benne azzal kapcsolatban, hogy ez a normális, és ez a rendje, mint ahogy, nem tudom, mi meg házasodunk, és onnantól monogámiát választunk, és lehet, hogy valakinek meg ez az ugyanannyira erőltetett és idegennek tűnő dolog, és csapodár életre vágyik, lehet, hogy náluk ugyanígy van. Hogy így eleve már gyerekkorától tudja, hogy ez lesz.
Ezért szép, hogy sokfélék vagyunk.
Igen, de azért meghökkentő így meghallgatni egy ilyen történetet. Hogy...
Aztán, amikor élőben halad, és ő mesél róla teljes meggyőződéssel.
Hogy igen, hát amikor először beszéltünk, akkor már tudtam, hogy ő lesz a férjem, igen. Furcsa.
Egyébként azt felmondhatom egyébként, hogy a hitbeli különbségek hogyan okozhatnak szakadékokat emberek között. Tehát, hogy miért van az, hogy...
Nagyon könnyen.
Hogy mi az oka? Nem izgalmas az, hogy meghallgasd, hogy ő miben hisz, én meg miben hiszek? Tehát engem, nem tudom, keresztény emberekkel beszélgetek, engem mindig feltölt például, és izgalma tölt el az, hogyha valaki tényleg hívvel, nagy Isten szenvedéllyel tud mesélni a vallásáról.
Igen, ugyanakkor viszont ez addig jó, amíg egyrészt nem akar téged meggyőzni, úgyhogy te ezt nem akarod, illetve te nem gondolod a szöges ellenkezőjét annak, amit ő mond.
Azt mondod, akkor felhúzod magad?
Én visszaemlékszem arra, amikor te is, meg én is még többet foglalkoztunk napi politikával, és volt egy olyan időszak, amikor eléggé nem értettünk egyet, és olyankor bizony elég gyakran vitatkoztunk. Úgy értem, hogy te meg én. És az még csak nem is vagy nem is vallás volt, ami vele született, meg belenőtt, meg örökké veled van, meg hit, meg nem tudom, meg ilyen magasztos dolgok, hanem az olyan napi politika volt, aminek akkor volt aktualitása is, és egy választási ciklussal később már semmi aktualitása nem volt évekkel később, meg pláne, és mégis bár sok mindenben nagyon egyetértünk, mégis el tudtunk menni ilyen parázsvitákig.
Ez igaz. Ezt be kell tűnni az ember fejének.
Jó, lehet, hogy nem kell foglalkozni a napi politikával, az is lehet. De igen, tehát szerintem egy politikai meggyőződésnél, szerintem egy vallási meggyőződés sokkal mélyebb tud lenni, és ott vannak szöges ellentétek az emberekben, akkor azt az elmehet bármekkora vitába. De ugyanakkor van ennek egy másik oldala is, amikor, tehát ezt megértjük, hogy valakik vitatkoznak, de azt is nehéz megérteni, hogyha valakik meg nem vitatkoznak, mert van egy görög kollégám, a görög srácnak egy kínai felesége van, itt együtt élnek Londonban. És így itt ismerkedtek meg már Londonban, akkor jött ki mind a kettő a saját kis országából, és már együtt vannak 4 éve, tehát biztos barom, és sok közös élményük van, meg közös dolguk, de úgy elsőre elég nehéz elképzelni, hogy tényleg egy görög, aki valamennyire beszél angolul, meg egy kínai lány, aki valamennyire beszél angolul, úgy tudjanak leélni egy teljes értékű párkapcsolatot, mint azok, akik anyanyelvükön beszélnek, vagy a saját országukban élnek.
Igen, mert egyes van anyanyelvük.
Hát igen, egészen más úgy vitatkozni, nem anyanyelvem.
A testbeszéd szép.
Könnyen lehet.
Testbeszéddel
megoldják.
Akartok szúrni minket, akkor Csabát szúrjátok le, most ő mocorkott. Viszont én megígértem, hogy beszélek a cicikről.
De már beszéltél. Azt hittem, az már az volt.
Még.
Mondtad, hogy a Facebookos oldaladra nem teszel ki cicit, ott már szerepelted.
Úgyis, az semmi nem volt, hagyjál már. Nem, én a szarból váratra akartam reagálni.
Ezt akkor viszont nekem sok mindent meséltél, akkor mondja a hallgatóknál ennél többet, mert...
Hallottad már azt a kifejezést, hogy szarból várat, nem?
Igen, hogy szarból várat nem lehet építeni, van egy ilyen kifejezés, igen.
És ezt fel nem foghatom megint milyen aspektusból, de fotóstól hallom, vagy fotósoktól hallom egyébként megint csak rendszeresen, hogy mit tudom én, szarból várat ugye nem lehet építeni, tehát hogy mennyire nehéz, mondjuk egy... relatív, nem tudjuk micsoda, mi a csúnya, mi a szép, de mennyire nehéz egy csúnya modellből mondjuk szépet kihozni, ami nonsense. Itt most mondom nektek hivatos, ez nonsense.
Ez azért nonsense, mert hogy egy tegyük fel, hogy vannak csúnya emberek, tegyük fel, hogy csúnya embert kell fotózni a fotósnak, akkor az a kérdés, hogy az emberhez képest mit hoz ki a fényképből. És nem az a kérdés, hogy oda jön Quasimodo, és le tudod-e úgy fotózni, mint hogyha ő lenne, nem tudom, mondj valakit.
Nem tudom.
Ő lenne Natalie Portman a fekete hattyúból. Tehát nem ez a kérdés, hogy le lehet úgy fotózni, persze, hogy nem. Inkább sokkal az a kérdés, hogy önmagából mit tud kimutatni, meg hogy önmagához képest milyen lesz a fotó.
Pontosan. Arról nem is beszélve, hogy ember, arra tetted fel a hivatásod, hogy emberekről szép képeket készíts, attól függetlenül, hogy néznek ki ők szerinted.
Akitől én legutóbb ezt hallottam, egyébként ő hobbi fotós volt, és nem erre tette fel a hivatását egyelőre még ezt a kifejezést, és ő olyan viszonylatban mondta ezt, hogy amíg az ember nem befutott fotós, addig nincs lehetősége jó modelleket fotózni, vagy jó munkákat megkapni, és ezért nincs is lehetősége jó referenciákat csinálni. És van ebben tényleg egy ilyen 22-es csapdája, hogy lehet, hogy egy csúnya embert baromi jó kisugárzással le tudsz fotózni, lehet, hogy sokkal többet ki tudsz hozni belőle, mint ami benne van. Egészen biztos, hogy ezek után borzasztó elégedett ügyfeled lesz, és nagyon-nagyon tetszik neki a kép, de ő szerintem abban az aspektusban mondta, hogy ez nem használható föl utána a referenciának.
Uh-huh. Én nem tudom, hogy te hol hallottad, megosztod velem, de persze, oké, értem én, tehát persze sokkal nehezebb, ha nem profi modellekkel dolgozol, és ezt nyilván én is aláírom, de ez nem azért van, mert szebbek vagy csúnyábbak, hanem azért, mert olyan ösztönből állnak a kamera elé, hogy igazából fotósként sokkal könnyebb a dolgod. Foglalkozhatsz a fényekkel, foglalkozhatsz az összes olyan körülménnyel, amivel amatőr modell esetében sokkal több dolgod. Tehát a modellel sokkal több a dolgod, még a profi modell esetében maximum elmondod, mit szeretnél, és már történik is.
Én abban a speciális helyzetben vagyok hozzád képest, hogy nem dolgoztam soha. Szerintem nem is dolgoztam soha profi modellel, vagy dolgoztam...
Dolgoztál profival, azt ne
fel... Picit tapasztaltabb modellel, meg dolgoztam amatőr modellel.
Ez is le a modellt fotomodellre. Modellnek tekinthetjük azt az embert, vagy a profi modellnek tekinthetjük azt az embert is, aki mondjuk közszereplő és kiválóan mozog kamera előtt. Gondolok itt megint az sokat emlegetett zongoristára, akiről szerintem az egyik legjobb képet lőtted, egyik legjobb reklámfotót lőtted, amit valaki. Az ugrós kép.
Igen, igen, igen. Gondolkodom, hogy őt mennyire tekinteném. Ebben igazad van, hogy közszereplő, és hogy kamera előtt mozog, de inkább kamera előtt él, azt mondanám, és azt nem tudom mondani, hogy úgy tud viselkedni kamera előtt, mint egy fotómodell.
Úgy kérdezem, emlékszel olyan problémákra, hogy fel kellett volna oldanod, vagy el kellett volna kimondanod, hogy most mit kell csinálni, vagy folyosan instruálnod kellett volna, hogy így, úgy, amúgy, miközben nem tudtál figyelni a fényekre, vagy egy csomó minden más dolog aspektusra. Mert én nem hiszem.
Valóban későbbi években már nem. Eleinte azért, tehát az első kísérletezés még az elég nyugvenyelős volt.
Az még pomázon, nem?
Így van, pomázon.
Ugye a másfél méter, szóval 2 méteres szobában.
Nagyjából igen, a softbox helyett hungaroce volt a falra csavarodva, és arról lehetett visszaverni a vakufényét. Most egyébként vele baj, csak nehéz volt mozgatni.
Mert zseniális volt.
Ott volt, ahol volt.
Váltad, zseniális. Egyébként a nagyon szép képeket csináltál, nagyon szép akcsorozatot csináltál ott.
Igen, 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 születtek ott jó munkák is. Ja, meg kell hagyni.
Egy aspektusát ennek a sztorinak aztán befejeztem.
Mesélj inkább a profi modell és az amatőr modell közötti különbségről.
És elmondom. Nem tudsz megakadályozni. Nem vagy. Azt mondtad fel, egyébként ez a mentalitás, mind a mellett, hogy ez az ember hívás, hogy képeket csináljon emberekről. Igazából tényleg erre tettük fel az életünket, hogy pont ezt a sztereotípiát megváltott. Tehát mi fotósok ezt csináljuk egész életünkben. Én megszámolni nem tudom, hogy hányszor hallottam azt, amikor meglátok valakiben valami érdekeset, leszeretném fotózni, és a válasz az, hogy rólam úgy se lehet szép képet csinálni. Rólam úgy se lehet jó képet csinálni.
Úgy igen, ez nagyon általános, ezt én is sokszor meghallottam, vagy megkaptam.
Szakmánk szépsége, amikor kaján tudjóra azt mondja, de hogy...
Na igen.
Elképesztő például az egyik, és amikor megértem, hogy Ciciről fogok mesélni, az egyik legtipikusabb női problémát kell elmondani. És
azt hozzák föl kifogásként, vagy oknak a lányok, hogy róluk nem lehet jó képet csinálni, mert kicsi a mellük.
Ezt nem hiszem el, hogy ezt komolyan ezt mondják.
Hogy nem komolyan mondják, azt lehet, hogy nem komolyan mondják, viszont én ezzel a helyzettel. Vagy akkor fotózok egy lányt, hogy Isten egy újra úgy alakul. Csinálni, ezt tudni kell ugye, hogy mi...
Most elkezdtél megint nagyon akadni. Biztos, hogy nem megy a Dropbox.
Adarni kezdtem el.
Szinkronizálás, vagy valami egyéb turpisság a háttérben.
Semmi.
Nem hadarsz jobban, mint amúgy. Nem. Ez ettől pörgős a műsor.
Köszi.
Szóval... Oké. Okay. Ezt azt a kifogást, hogy rólam nem lehet jó képet csinálni, azt nagyon sokszor hallottam. De sosem hallottam ezt olyan összefüggésben, hogy ez a mellmérettel kapcsolatban lenne.
Elmondok egy megint csak nagyon sztereotíp, vagy tipikus jelenetet. Fotózok valakit, és ezt kezdtem el mondani, ezt tudni kell, hogy sokszor csinálunk önálló projekteket. Tehát, hogyha van kedvem megcsinálni egy sminkportrét, vagy van kedvem megcsinálni egy faleveles őszi aktot, akkor az nyilván nem munka, hiszen azt én magam találtam, kikeresek hozzá egy modellt.
Aha.
És teszem azt, fotózok egy lányjal, és egy év múlva újra felkérem, előfordul, és nem egyszer fordult elő, hogy azt mondta, hogy azért nem vállal fotózást, mert kisebb lett a melle, és adott esetben szégyelli. És ehhez szerette volna elmondani megnyugtatásképp mindenkinek.
Az más, ha valakinek kisebb lesz, lehet, hogy nem tudom, olyankor akarja fotóztatni magát, amikor így teljes mértékben jól érzi magát a bőrébe, vagy nagyon szépnek érzi magát ahhoz, hogy levetkőzzön valaki előtt. Hú, valaki változott, az szerintem más, mint hogy eleve valamilyen.
Uh-huh. Hú, igazad van. Az a baj, hogy ilyenkor, amikor a fotós projektre fókuszálok, akkor lehet, hogy túlzottan arra koncentrálok. És így ebbe például bele se gondoltam, amit most mondasz. Ez korrekt.
De ha valakinek változik a teste, akkor megértem. Tehát nem tudom, mondjuk mielőtt valaki neki egy gyereket szülni, akar magára egy sorozatot, az érthető, vagy mondjuk pocakkal csinál magáról képeket, az is érthető, de mondjuk szülés után pár héttel biztos, hogy nem akar magáról fotókat senki, amikor éppen három számmal nagyobb a bőre.
Nem is.
Meg minden más baja van.
Nagyon extrém különbség, amit mondtál, de jó, érzékelteti, amit kifejezni akartál. Na, én viszont azt szeretném elmondani, vagy azt szerettem volna elmondani, hogy mennyivel könnyebb egyébként, hogy kismerű nővel dolgozni olyan értelemben, hogy sokkal könnyebb a mozdulatokat megtalálni. Hogy az szép és lágy legyen. És ez egy ilyen apró kis fotós izé.
Aha, igaz ez táncra is, vagy csak az aktképekre?
Elsősorban szerintem az aktra, de talán táncra is. Igazából a probléma azzal van, hogy csökken a pózok száma talán. Ez ebben egy kis mellett, egy nagy mellett takargatni. Mert ahogy összezárod a karodat, egyből ott budja mindenfele. Nem rossz értelemben, hanem ez ilyen... Hogy fotón ne úgy
nézni. Minden nagymellű nő és kismerű nő meg fog sértődni most rád azért.
El is vártuk magunkat, kész. Soha több. Egyébként ez tipikusan érdekes aspektus abból a szempontból, hogy mennyire máshogy látszik a kamerában az, amit instruálok, mint amit magában lát az ember. Tehát, hogy a képen egészen már... Szóval csalni kell ahhoz, hogy jól nézzen ki valami. Tehát szokták mondani nagy nevű fotósok, akiktől volt szerencsém tanulni, hogy ha modellnek néztem én jó munkát, mert nem dolgoztattam meg, nem csavartam meg eléggé. Tehát nem dolgoztattam meg eléggé, hagytam punyadni, és úgy fotózgattam úgy, hogy üldögél vagy valami. Tehát a modell dolgoznia kell ahhoz, hogy jó képek szülessenek. Egyébként Tamás kérdezte meg pont pár napja Facebookon, hogy mit csinálnak abban az esetben, valakinek tokája van, és mennyire nehéz retusálni. És ígértem neki, hogy válaszolok neki a műsorban, hogy hát
ez
a tokája...
Ez legyen az eheti fotós tippünk, hogy hogyan fotózunk tokásemet. Angliában ennek különösen nagy lehet a jelentősége, mert itt azért egészen más a az emberek tokállománya, ha már belementünk a külsőségeknek a boncolgatásába.
Hát szerintem ezen nincs probléma. A külsőség csak egy dolog.
Így van.
És ez egyik legkevésbé fontos. Jó, nem fontos, de messze akkor is egyik legkevésbé fontos. Akár emberismeretről, akár fotográfiáról van szó, mert ezt a modelleknél is említettem, hogy nem a külsőtől lesz valaki modell, hanem a mentalitástól. És nem csak a pózolási technikákra gondolok, hanem hogy munkabírása van, hogy van egy benne egy olyan attitűd, hogy szereti megmutatni magát, szereti magát sokféleképpen megmutatni.
És egyszerre tud proaktív is lenni, meg alázatos is lenni.
Takozni. Tereltük a témát már megint. Szóval Tamás keresett meg, hogy hogyan kell tokás embert retusálni, és mondtam neki, hogy ez tipikusan nem az a helyzet, amit retussal kell megoldani, ez egy fototechnikai vagy egy instruálási dolog. Én azt szoktam kérni, ja, és egy nagyon dolgos, fontos dolgot, tehát nem csak a tokásokról van szó, hanem igazából ha valakinek egy szűk ing van, az is összegyűri a bőrt. Ha fölveszel egy garbót, az is föltolja a bőrt a nyakra. Illetve, hogyha olyan tekintetet akarok elérni, hogy kicsit az orr az lefele néz, egy kicsit szúrósabb tekintet, és hogy lefele biccented a fejedet, már gyűrődik a bőr az állad, a nyakad állat környékén. És ennek kérdésére én azt szoktam kérni, hogy a kis teknős told előre picit az orrod. Nem sokat, csak egy egészen picit a kamera irányába. Mintha én megfognám, és az orrodnál fogva kicsit meghúznának a kamera irányába. Az első próbálkozások általában ilyen előredőlést, vagy csípőből, vagy egész testben előredőlést, a nyak meg nem mozdul véletlenül se, mert hogy annyira természetellenes a mozdulat, hogy vagy az embernek az izomzata nem akarja megcsinálni, amit mondasz. Próbáld meg mozgatni a füledet. Tök sok gyakorlás kell, hogy sikerüljön.
Mert hogy azokat... mozgatni a fülemet. De most nem mutatom meg.
De mindegy, talán szemléltettem, hogy mi a probléma, hogy nem szoktad így előre dugni a nyakadat, vagy hát elég ritkán. És így az embereknek ez mindig mosolyt el az arcára, hogy ez így egy egészen nehéz dolog. És akkor mondjuk egy izomzatot mondtam, vagy egy mozdulatot mondtam a százból, amit mondjuk egy fotózásnál sokszor használni kell.
Aha.
Képen tokás vagy nem?
Ezeket szerinted lehet tanulni, az ilyen apró trükköket az ember instruálása, vagy ember fotózással kapcsolatban, tehát egy könyvből is megtanulható, hogy ez feltétlenül tapasztalat kell, tehát az, hogy hogyan fotózzunk szemüveges embert softbox-szal például, és hát, hasonló. Hát,
Minden olyan tudás sokkal erősebben épül be, amit magad szerzel meg, és akár el tudom képzelni, hogy könyvből is lehet tanulni, nem tudom. Én nem tanultam még könyvből fotózni soha. Vettem csomó jó fotós könyvet már, de még sohasem tanultam belőlük semmit, és nem azért, mert olyan rohadt sok dolgot tudok, hanem azért, mert lehet, hogy itt a válasz a kérdésedre, és nem lehet könyvből tanulni. Vagy én nem az embertípus vagyok, aki tud. Lehet, hogy van a fotós könyvet, és nem megcsinálja élete fényképét.
Igen, de ez olyan technikai apróság, hogy nem tudom, mondjuk a szemüveget szokták lejjebb fordítani, tehát hogy nem a fülén ül a szemüvegnek a pántja, hanem kicsit följebb emeli a szemüveg végét, a szemüveg szárát, és akkor az egész szemüveg már nem függőlegessé igazzár be, és akkor nem tükröződik annyi vissza a softboxból például. Tehát jó, olyan technikai apróság.
Lelőttél egy következő adásra tartogatott fotós tükröt, de valami. De
kivágjuk, de. Belevágjuk a következő adásba.
Na de tényleg az történik, hogy valóban a szemek szárát szóltuk egy icipicit megemelni, hogy ne a tükröződés ne úgy történjen, ahogy szokott. De itt a szemek ennyivel nem egyszerű, mert általában utómunkát is igényel, különösen a keret nélküli üveggel rendelkező szemüvegek, ugyanis ott általában a szemek nagyít, és a szem arcánya elromlik.
Eldorzul, főleg erősebb szemüvegnél.
Is igényel, ha az ember úgy komolyan veszi ezt a dolgot. Nem minden szemüveg, mondom, dioptriától is függhet. Csináltam már ilyet mulatságos.
El lehet vele dolgozni. Én egyszer leretusáltam egy fogszabályzót, ez jó néhány órás munka volt.
Fogszabályzó megint egy érdekes dolog. Azon az a gond, hogy nem merik az emberek vállalni. Két évig van fönn, nemrég kaptam egy gólyát, vagy lányi társaság kért meg, hogy fotózzam le őket össze, mosolyogtak, lefotóztam őket, és volt egy lány, aki inkább vicsorgott, mint mosolygott, és mondta, nyugodtan engedj, mosolyog. És kényszerített mosoly, egy szélesebbre húzta a száját, de továbbra sem nyílt ki, és mondom, fogszabályzóban, és így nagyba bólogatott, hogy igen, mondom, le van szarva, mosolyogjál már, és igazából valószínűleg föl volt már neki másfél éve, és tényleg nem, egy tényleg nem tudta kinyitni a száját, nem tudott el őszintén mosolyogni, annyira szégyel. Pedig szerintem minden olyan dolog, amit nem szeretünk magunkon és szégyellünk, igazából azzal válik hátrányunk el, hogy szégyeljük. És itt egyébként a merre is vissza lehet kanyarodni.
Ez így van, de mondjuk a fogszabályzó nehéz, mert a legtöbb esetben pont abban a korban találja el az embert, amikor elkezd érdeklődni a külsőségek felé, kamaszodik, csajozna, pasizna, és szebb akar lenni a társánál, és pont akkor kap egy ekkora handicapet, ami úgy fog föl, hogy handicap.
Handicapként fogja föl, ugyanakkor a személyisége pont annyival lehet szexibb, vonzóbb, vagy izgalmasabb, mint amennyivel a külseje mondjuk kevésbé, hogyha tudja kezelni. És ezt mondtam, csak aztán szavamba vágtam, hogy ez egyébként a már sokat emlegetett mellről is igaz, hogyha valaki bármekkora melle is legyen, de szégyelli, az egy egészen más, és görnyed háttal áll, mert ez is egy tipikus tini lány jelenség, ami teljesen érthető, tehát én is ne értsétek, ne gondoljátok, hogy leszólom, vagy ilyesmi, mert biztos, hogy marha nehéz lehet 12-13 évesen találkozni azzal a jelenséggel, hogy nő a mellünk, hála Istennek.
Meg mindenki megbámul az utcán, meg van egy járulékos problémák.
Ráadásul egy biztustalan módon. Tehát ami engem így nagyon durván meglepett, amikor szembesültem azzal, lányokkal beszélgetés közben, hogy cseperedsz, és nőjesedsz, akkor szembe kell nézni azzal a problémával, hogy megtapogatják a feneked a buszon. Amit fel nem foghatom, tehát...
Ilyet a buszon még nem ért, ilyen buliba láttam ilyet.
Nem az, hogy láttad, hanem az, hogy megkérdezel 10 lányt, és 8 azt mondja, hogy igen, előfordult már velem életembe, ami felháborított. Ez égetni való paraszt, aki ilyet csinál.
Ez mondjuk országfüggő is.
Hát Magyarországon úgy lecik jellemző, mert én akárszor ezt így elmondtam, mit tudom, ilyesmiről beszélgettünk, például szóba került, hogy milyen dolgok lepnek meg téged a világba, és én elmeséltem, hogy engem meglepett az, amikor lányok nekem azt mesélték, hogy és akkor legalább 5 lány hőbörű, hát pedig ez így van.
Abszolút, sajnos abszolút el tudom képzelni én, hogyha egy buliba mentünk el, akkor szoktam volt azt csinálni, hogy akivel voltam, mögötte táncoltam egy fél lépéssel, és jó párszor volt olyan, hogy valaki, aki elment volna mellette, és nem kellett volna hozzáérjen, így megpróbált hozzáérni.
Gáz.
Csak előbb-utóbb nem azzal foglalkoztam, hogy milyen a zene, vagy milyen a buli, hanem azt néztem, hogy ki akarja barátnőm fenekét megfogni.
Ez nagyon gáz. Szégyeljétek magatokat!
Mindenki. Így van.
Edény nélkül fogdossa.
Angliában egészen más a szituáció, hogy menyasszonyom. Azt nem tudnám mondani, hogy panaszkodott, csak észrevételezte, hogy egyáltalán nem bámulják meg úgy az utcán. És nem ő változott meg kiköltözés óta. Ebben biztos vagyok. Hanem itt sokkal kevésbé van ez benne a kultúrában. Tehát emberek tök nyugodtan szóba legyednek a másikkal. Nincsen mögötte ilyen mögött egy szándék vagy gondolat, tehát ez sokkal könnyebben megvan így vadidegen között. Viszont sokkal kevésbé bámulják meg egymást, tehát nem nézik végig úgy az emberek egymást. Nem tudom, hogy ez miért lehetne.
Pont egy Angliában élő ismerősöm mesélte, hogy mennyivel szabadabb a szexuális kultúraként. Én eddig ezt pedig Németországról hallottam, britekről ezt nem tudnám elképzelni alapvetően.
Hát kevés brit mesélt még a szexuális életéről, úgyhogy erről nem sokat tudok mondani.
Igen, képesek erre.
De az biztos, hogy sokkal kevésbé ítélkeznek. Tehát, hogyha te totál idiótának felöltözve mész ki az utcára, akkor se fog senki rád újjal mutogatni, meg mondani azt, hogy hű, nézd ezt a hülyét. Például teljesen alap, hogy az emberek kis kosztüm, kis szoknya párosban megy dolgozni, és fölvesz hozzá egy ilyen rikító színű Nike sportcsukát, azzal, hogy majd a munkahelyén úgyis lecseréli a szép cipőre. Vagy öltön nyakkendős ember, és van rajta egy fehér tornacipő, teljesen normális, és senki még csak meg se nézi, de pláne nem mutogat rá, vagy szól érte.
Szerintem menő.
Magyarországon szerintem sokkal hamarabb ítélkeznek az emberek, hogy hú, ez ciki, vagy ez menő. Itt sokkal inkább leszarják.
A szilikonpántos mellett ciki.
Tehát, igen.
Szeretném egy kollektív elítélni, vagy nem tudom, tehát fotós társaim nevében, akárkivel egyik volt eddig róla szó. Fotóssal beszélgettünk, és szilikon, ne. Rohadt nehéz kiretusálni, és csúnya.
Csak hallottam valami érdekeset, a TED Talkot ismered, gondolom.
Nem.
TED ilyen érdekes emberek tartanak előadást, ilyen beszélgetés, vagy előadás sorozat. Na de mindegy, nem is ez a lényeg, hanem tanultam benne egy érdekes dolgot, amit meg akartam veled osztani.
Mes.
Ha nyitott vagy rá a következő 30 másodpercben. Kikelten mutatni kéne, de nem fogom, úgyhogy ez egyen nehezebb lesz, de idegább a hallgatók is tudják követni. Tedd ki a tenyeredet fölfelé, összezárt ujjakkal.
Mind a kettőt, vagy csak az egyiket?
Nem, elég az egyiket. Tehát legyen a jobb kezed, mondjuk.
Megvan.
Fölfelé néz a tenyered, mint hogyha kéregetnél, tegyük fel, és ha most elfordítod lefelé, hogy lefele nézzen a tenyered.
Igen.
Megvan. Akkor ezt a mozdulatot kell majd megcsinálnunk. Csak most, hogy elfordítottad, most fordult a csuklód is. És az a feladat, hogy hogy lehet ezt megcsinálni, hogy a csuklód ne mozduljon közben egyáltalán. Tedd ki még egyszer fölfelé a tenyered.
A törzsem mozdulhat?
Ja, hogy fejre állsz, vagy csinálsz egy cigánykereket, igen, az is jó. Akkor el fogunk téged veszíteni, az a baj. Na próbáld ki, fölfelé néz a tenyered, és ilyen derékszögbe van a könyököd.
Igen, derékszögbe.
Könyök derékszögbe, a tenyered fölfelé néz.
Igen, megvan.
Oké, most hajlíts be a kezedet könyékből, úgy, hogy a tenyered az fölérkezzen a vállathoz.
Jó, tököm! Miről beszélsz? Várj, be van hajlítva a derékszögbe a könyök.
Fölfelé néz a tenyér.
Igen, és most a váll, a tenyerem, mert nincs...
A felkarod, az lefelé lóg.
Ezt a sor.
Igen, fölhajlítod a könyöködnél fogva a kezedet, hogy a tenyered a vállathoz érkezzen.
Meg, oké, megvan.
Oké, most akkor balra a kézéleddel vidd le a kezedet derékszögig, tehát a hasad előtt legyen a tenyered.
Igen.
És most nyisd ki a könyöködet, úgyhogy előrefelé mutasson a kezed, de most már a kézéled van lefelé.
Jó, igen, megvan.
Megvan. Na most vidd föl még egyszer a kezedet a válladhoz, de most már a hüvelykujjad lesz a válladnál.
Igen.
Vidd oldalra le a kezedet a hasad elé, a hüvelykujjad lesz a hasadnál.
Igen.
És most nyújts ki előre a kezedet.
Igen.
És már lefelé van a tenyered.
Így van.
Miközben a csuklód nem mozdult. Pontosan nem fordult el.
Tök egyszerű.
Ezzel a 6 egyszerű mozdulattal megoldhatunk.
Erre még nem gondoltam. Biztos van egy olyan konyhai feladat, ahol nagyon hasznos.
El tudom képzelni. Igen.
Nem tudom. Valami ilyesmi. Viszont nem válaszoltam az elején föltett kérdésedre.
Hogy folytatódik az esküvő?
Szálljunk rá néhány percet. Ugyanis ezt is megértem.
Túléltük az egy órát, de senki nem mondta, hogy egy órás kell legyen egy podcast.
És még telefonok se érkeztek, hogy most azonnal hagyjuk abba.
Még egy se érkezett hozzám se. Igen.
Mehet.
Egy kisebb tömeg összegyűlt az utcán, hogy hagyjuk abba, ne. Az mindegy.
Na. Mi a kérdés?
Hol... Mi van az első találkozó után?
Ja, itt meséltem a gibraltári telefont, ezért vesztettük el a fonalat.
Ezért is, igen.
Megbeszéltünk. De most nem megyek bele ebbe, megint elveszítjük a fonalat. Az első mennyasszonyos találkozóról ráhagytuk abba talán, ugye?
Nem, azon túl.
Azért hagytuk abba, azután.
Igen.
Elkezdtünk egy csomó mindent, ültetést, vagy talán az pont nem. Hát ilyenkor eltelik egyébként egy egészen hosszú idő, amikor levelezéssel kommunikálunk. Általában ilyenkor a mennyasszony vagy elküldi nekem, ha megvan már a ruha, akkor azt így elküldi nekem. A kép a között vacilál, akkor megkérdezi fotózás szempontjából, melyik a szerencsésebb. Egy ilyen jó laza heti szintű kommunikáció válik általánossá. Van, aki eltűnik 2-3 hónapra, attól függ, mikor foglalták az esküvőt. Nagyjából egyébként 3 hónap és egy év között jellemző, vagy fél év és egy év között jellemző, hogy előre lefoglalnak egy időpontot.
De ez a párbeszéd, meg gyakori kommunikáció, ez már lefoglalás után történik, vagy könnyen lehet, hogy még lefoglalás előtt is van sok kérdés?
Lefoglalás előtt... Most például volt egy pár, aki nagyon sokat kérdezett, és az utolsó kérdés az volt, hogy mennyit engedek ebből, abból, amabból. És aztán akkor mondtam, hogy nem engedek, akkor nem hívtak vissza. És csak kaptam egy e-mailt, hogy akkor mást választottak. De ez egy nagyon szép esküvet volna, azt nagyon sajnálom. Azt nagyon sajnálom. Gyönyörű szép balatoni helyszínnel. Képeket csináltam volna.
De biztos a másik fotós is azt fog. De nem ez a téma.
Igen, és akkor lemegy sok kommunikáció e-mailben, és még mindig nem látod a vőlegényt akkor?
Hát most az a kérdés, jó, most te ott tartasz, jó, akkor elvesz, akkor rosszul vettem fel a fonalat.
Te is ott tartasz.
Jó, találkoztam menyasszonnyal, és lefoglalta az időpontot, vagy nem?
Jó kérdés. Ő egyedül lefoglalja, vagy inkább a vőlegényen együtt foglalja le?
Jellemzően lefoglalják, igen. Tehát jellemzően én mindig szoktam kérni, hogyha lehet hozd el a vőlegényet, hogy ő is a döntést létese legyen, ne érezze magát kizár. Uh-huh. Általában az a válasz, vagy nem ér rá, vagy rám bízta a döntést. De tényleg az esetek 80%-ában menyasszonnyal szerződöm. Nagyjából 80.
Ez nagyon érdekes, hogy azt mondom. Én nem fotóztam túl sok esküvőn, de mondjuk nem tudom, 10-20 esküvőn fotózhattam életemben, és talán egy volt, ahol nem volt ott a vőlegény az egyeztetésen.
Hát, fene tudja, talán azért lehet, mert hogy elkezdünk beszélgetni.
És mert van annyi előismeretetek, hogy azt folytatjátok személyes találkozón.
Ugye e-mailben váltottunk egy pár mondatot, vagy egy pár dolgot megbeszéltünk, utána egy telefonbeszélgetés, megbeszéljük az időpontot, és hát én merem azt hinni, hogy azért nem találkozom túl súlyan a vőlegényel, mert akkor a hatást gyakorlok a menyasszonyra, hogy egyszerűen nincs rá idő. Tehát ott egyben eldönti, és mondja, akkor én most elképzelem azhoz, és odaadom a foglalót. Mert nem egyszer volt ilyen, vagy átutalják, vagy bankomat. És általában egyébként az van, hogy találkozunk, és ez úgy nagyjából egy személyes találkozó egyébként elég is szokott lenni arra, hogy eldöntsék, hogy engem választanak.
Ez tök jó.
És a kommunikáció mindig az, hogy nézzetek meg más fotóst is. Tehát számomra is sokkal jobb, sokkal magabiztosabb tudok lenni, hogyha tudom, hogy más fotós ajánlatát is átolvasták, más fotós képeit és mentalitását is megismerték.
És azon lehet téged választanak.
Tak, ez azt jelenti, hogy sokkal erősebb pozícióban vagyok az esküvő napján. Tehát nem csak jött ez a fotós, az egy fotózgat, hanem én vagyok a kiválasztott fotós, és ez sokkal, sokkal nagyobb nyomatékot ad a szavamnak. Ha azt mondom, srácok, ez így kéne, vagy úgy kéne, higgyetek el, így jobb lesz, akkor annak sokkal nagyobb lesz szerintem a súlya.
Ez logikusnak tűnik, jó. De magától nem gondolná az ember, hogy az neked segít, hogy ők megnéznek más fotóst is.
Pedig egyébként, és ez a vicc, hogy ezer ilyen dolgot tudnék mondani, hogyha most így, ahogy beszélgetünk, biztos, hogy lesz majd, ahogy szépen végigmenjünk az esküvőn, lesz egy csomó olyan dolog, ami kontrának tűnik, de valójában pro.
Tök jó.
Érdekes. Egyébként ez folyamatosan tapasztalati úton jött ez a hozzáállás. Tehát azt vettem észre, eleinte...
És bele kellett ebbe nőni, vagy bele kellett szokni, gondolom.
Tanultam. Egy-két dologban, ami fórumokon olvastam, vagy például volt egy ilyen esküvőfotós közösség, egy levelező lista, és ott ment körbe, ilyen többen dobtunk össze árajánlat ötletet, vagy nem is, bocsánat, nem árajánlat szerződés, de mit érdemes még beleírni? Mit tudom én, érdemes beleírni azt, hogy a pár felel a technikai eszközök biztonságáért volna, aki ezt is beleírja. Akkor abban van még különbség, hogyha az elállás joga meddig lehet elállni. Van, aki azt mondja, hogy az esküvő előtt érkezzen meg a teljes összeg a bankszámlájára, más fotós pedig jobban szereti, ha utólag fizetnek. Én is ezek közé tartozom. Mm. Tehát így vannak különbségek. Érdekes figyelni, meg érdekes követni, hogy mások hogyan csinálják. De én nagyon sok mindent, hogy tényleg magamtól tapasztalati úton szereztem meg, és ez egyik ilyen dolog. Ezek az esküvők, ott nem nagyon működött egyébként a kommunikáció, amikor úgy ajánlottak, hogy én marha jó vagyok, és emiatt meg se néztek mást. Ott szokott történni, vagy kommunikációs félresiklás, vagy valami kis zizi.
Rájönnek, hogy mást szerettek volna, vagy más miért képzeltek el.
Nem is feltétlenül arra gondolok, sokkal inkább, hogy most más fotósra lennék kíváncsiak, hanem hogy nem tudják értékelni azt a mentalitást, amit én belerakok. A fotós, akivel ültek, fotózom egy rendezvénysorozaton, ahol már nagyjából ismernek az emberek, hát nyilván mindig ugyanazok vannak, ez egy éve szóval 4 szemét a rendezvény. És oda jött hozzám egy pár, hogy nekik jövőre az esküvőjük, ez nyáron volt, tehát egy évvel előtte voltak, és így ekkor az esküvőjük, és így nagyon szeretnék, ha én fotóznám, mert látják azt a munkabírást, azt a mentalitást, hogy dolgozom, amit a konferencián, biztos, hogy akkor az esküvőn is oda teszem magam, meg hát a Facebookon látják a képeket. És hát sajnos nem értem rá, és utána az történt, hogy akkor elkezdtünk telefonálni, és hát segítettem neki fotóst. Egyrészt ajánlottam pár fotóst, másrészt ők maguk is hát nyilván keresgéltek, és a következő konferencián mesélték, hogy volt olyan fotós, aki leértelte a fickóról, hogy kopaszodik.
Ez az ő szemüglátára.
Szűkszint lehet, hogy nagybetű odaírta, fotósan jegyzetelt a párról, hogy szeretik, amit tudom, olyan a rózsaszín színt, vagy szeretnének jegyes fotózást ekkor és ekkor, és oda írt a fickó, Feri kopaszodik. Mennyasszony?
Mennyasszony bajszos.
Például a funkcióját, hogy arra emlékezzek, hogy kopaszodik-e a fickó. A másik meg annyira aktuális dolog, tehát ott a fotózásokban elég vele szembesülni. És akkor úgy fotózom, hogy ez ne látjon, vagy ha nem lehet úgy fotózni, és tegyük, zavarja a végén, tehát akkor kénytelen a dolog utómunkával megoldani.
Ja, vagy felvesz egy sapkát, vagy ilyesmi.
Például nyilván ez a közeg adott lehetőséget arra is, meg a baráti közeg ad lehetőséget arra is, hogy betekintsek más fotósok munkáiba, és akkor mit olyan hallom azt, hogy a hogy láttak ugye megint csak a konferencián, hogy mennyire keresem a pillanatot. Más fotósról meg mesélik azt, hogy ott áll, ott szinte unottan dolgozik, és de például a videós...
Aki eléjön, azt lefotózza.
Fotót például tök jó, az tök jó megfogad. De még a Tamás meg a Barbie, bocsánat, Barbie meg a Tamás is meséltek ilyet, hogy voltak úgy esküvőn, hogy nem együtt dolgoztunk, velük dolgozom, ők a videósok, akik általában együtt dolgozom, és mesélték azt, hogy tőlem függetlenül találták meg őket, esküvőn dolgoztak, és hogy mennyire nehéz volt, vagy mennyire más volt azzal a fotóssal együtt dolgozni.
Persze.
Egyébként, ja.
Nehéz fotósnak, meg videósnak együtt működni, szerintem ismerni kell egymást. Azt hiszem, a következő lépés a történetben az lesz, hogy mi az a jegyes fotózás, meg mikor van, de ezt tegyük át cliffhangerként a következő adásba.
Annyit akkor még ide az egyeztetéshez hozzáteszek, hogy a telefonálás, meg az e-mailezés az egyébként az eskü előtti 3-4 hétben sűrűsödik be igazán, mondjuk 3 hétben.
Hát nekik is akkor a tisztázódik a többi részlet az esküvel kapcsolatban, gondolom. Pontos menetrend, mikor, ki, hova.
Na, így van, és akkor kezdünk el az egyes fotózásról agyalni tulajdonképpen, mikor legyen pontosan, hova szeretnének menni, akkor felmerül az, hogy elmenjünk-e az esküvő helyszínére megnézni, tehát hogy magát a fotózást esetleg lehet ott is, a jegyes fotózást ott tartani, hogy akkor nyilván kapnak egy képi világot arról, hogy hogyan fog kinézni az esküvő napján. Vagy megyünk egy egészen másmilyen helyre, éppen azért, hogy színesítsük az albumot.
Na jó, de legyen ez a következő adás. Témája.
Benned marad mi szó?
Nem, én kibeszéltem magamból minden. Pedig alig beszéltem, hagytalak téged most.
Igen, sokkal aktívabbnak. Már az előző adás szerintem az abból a szempontból tök jó volt, hogy jó sokat meséltél Angliáról.
Előző adás, ez
ott kiegyensúlyozott.
Az is nagyon jó volt, kiegyensúlyozott volt, de a mostani is jó volt, mert én is mesélnénk a munkámról 50 percet, az nem lenne olyan izgalmas, mint a te mesélsz a munkádról 50 percet. Úgyhogy nincs bennem hiányérzet.
Oké, akkor szevasz.
Köszi szépen. Hello.
Ciao.